Jó napot kívánok a barangoló hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a felelős szerkesztő Illészen László, bár vállalkozásaink között szerepel, viszonylag ritkán szoktunk foglalkozni felszerelés tippekkel, ez azért van, mert kereskedelmi rádióban elég nehéz úgy beszélni, hogy nem mondunk egyetlen márkanevet se kabát bélésre, se cipőtalpra. Azért ezt most mégis megpróbáljuk. Ács Zoltánnal, aki mint hegymászó meglehetősen változatos körülmények között tapasztalhatta meg, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem működik. Gondolom ez a lényeg. Minden felszerelésnél, hogyha működött, akkor utána azt mondjuk, hogy az jó. Én azt képzelem, hogy a túrázóknak két fajtája biztosan van. Az egyik az a vietnámi papucsos típus, aki bármiben, bárhova elindul, aztán vagy jól érzi magát, vagy nem, de a filozófiájában benne van, hogy ez a dolog ez így működik, tehát ő inkább jól érzi magát. A másik meg a fetisista típus, aki a budakeszi hegyekbe sem megy ki 50 ezer forintnál olcsóbb bakancsban. Az épeszű átmenet valahol a kettő között van. Nézzük meg ezt magyar viszonyokra vonatkoztatva, tehát a legmagasabb pont a Mátra, vegyünk egy egynapos túrát, nem mindjárt a legnagyobbakkal kezdjük, és kezdjük a pénzzel. Körülbelül mennyiből lehet kihozni egy felszerelést tetőtől talpig egynapos magyar túrára, amiben már jól is érezzük magunkat?
Hát ugye ehhez csoportosítanunk kellene a felszereléseket, hogy milyen csoportokat kell nézni. Tehát ugye van a ruházat, ami mindenképpen fontos. A ruházatnak általában azt lehet mondani, hogy van egy alsó ruházat része, ami főleg az aktív mozgás során az izzadság elvezetésére szolgál. Van egy melegen tartó ruházat, és van egy szél, illetve eső védő külső ruházat, amit nyilván vagy az ember felvesz, vagy nem.
De bocsáss meg, az ember az úgy szokta elkezdeni ezt a vásárlást, hogy mi a legfontosabb? Mi a legfontosabb?
Nagy valószínűség a legfontosabb az a cipő. A cipőnél én azt gondolom, hogy ha tényleg korlátlan lehetőségünk van a választásra, tegyük fel, akkor én azt gondolom, hogy a cipő ez egy eléggé speciális dolog, és azt gondolom, hogy ha egy olyan cipőgyártó céget keresünk, aki csak cipőket gyárt, akkor az már valamilyen szinten egy biztosíték, mert ugye, ha ő gyárt mellette kabátot, hátizsákot, esetleg bojlert, és akkor ugye úgy a cég nagyjából talpon tud maradni. De van egy cipőgyár, aki csak cipőket gyárt, semmi mást a világon, és vannak ilyenek, főleg egy a túra szakosztályokon belül, akkor ugye, ha ő nem jó cipőt gyárt, és nem jó árérték arányban, akkor ő tönkre megy. Nem tudja mással kiváltani ezt a dolgot.
Üzleti fejjel, igen. Ha valaki abból is meg tud élni, amihez egyébként ért, akkor valószínűleg jól ért ahhoz.
Így van.
És nézzük meg. Ez nem lesz bonyolult dolog, mert mindenkinek van honlapja. Így internetkorát éljük, felmegyünk, megnézzük a termékpalettát, és azt mondjuk, hogy választhatunk 10-15 közül, 20 közül.
Legalább. És hogyha itt most már bejönnek esetleg a távol-keleti gyártók, akik nem feltétlenül rosszak, hiszen majdnem minden az a távol-keleten készül.
A űrhajótól kezdve az autóig.
De pont cipőben van egy elég komoly völgy itt Tirol környékén, a három ország találkozásánál, és mind az olasz, mind a francia, mind akár osztrák cipők is ebben a völgyben készülnek elég
azt
sokan.
Számít egyébként, hogy a gyártó maga hol van? Mert azt képzelni az ember, hogy aki a tiroli hegyek között épít üzemet, az valószínűleg már az 1900-es évek eleje óta ezzel foglalkozik, biztos összegyűlt annyi tapasztalata, valószínűleg több, mint hogyha ugyanezt a Hortobágyon művelte volna.
Nyilvánvalóan, igen, számít természetesen, és megint csak azt mondom, hogy a cipőnél, hogyha ő csak egy cipőgyár, akkor ő neki nagyon figyelnie kell a visszajelzésekre, a vásárlók visszajelzésére, és csak akkor tud fennmaradni, hogyha ezekre viszonylag flexibilisen tud reagálni. A cipőkkel kapcsolatban, most ugye nem tudjuk kimondani, de van egyfajta szintén ilyen gumitermékeket előállító cég, aki majdnem minden cipőgyártó, komoly túracipőgyártó cégnek gyárt talpakat.
Ezt nem tudjuk kimondani, hogy melyik a cég, de azt tudjuk, hogy egy ilyen sárga, igen, és ovális.
És azt tudom mondani, hogy ez is egyfajta jel. Most nem feltétlenül, tehát elképzelhető, hogy ezen felül is van még minőség, de azt gondolom, hogy az a cipőgyár, aki veszi magának az erőt, energiát, pénzt, hogy ezzel a talpgyártóval leszerződik, az már szintén valamiféle minőséget mutat. És hát amint pedig ilyen talp van, az meg megint csak azt mondjuk, hogy akkor az nem fog esetleg egy év alatt elkopni.
Jó, de akkor bonyolítsuk tovább a helyzetet. Ugye cipőn belül is töménytelen mennyiségű választék van. Vannak az úgynevezett bőrcipők, aztán vannak a kombinált anyagú cipők, aztán vannak a könnyebbek, a nehezebbek, a talpmerevség szerint is kombinálják ezeket a cipőket, és hát ezen belül millió alfaj van. Ha megint a magyar viszonyoknál maradunk, akkor nekünk mi az, ami szükséges és elégséges?
Én azt gondolom, hogy egy könnyű, kombinált cipő, aminek jól megvan erősítve az orra, illetve részint ilyen gyöngyvászon jellegű anyagokból készült kombináltan. Lehet egy fajta cipő, és a másik véglet a bőr, ami tehát ugye a bőrt még egyelőre nem tudják utánozni. Tehát, hogyha veszünk egy bőrcipőt, ami egy jó minőségi bőrcipő, akkor azért az nagyon sokáig kitart. Tehát egyrészt azt is meg kell fontolni, hogy mi mennyibe kerül, de ezek a bőrcipők olyan embereknél, akik elég sokat használják, olyan embereknél is kibírnak esetleg 10 évet is.
És ráadásul ezeknek ugye általában cserélhető a talpa, felújítható, és a gyártó erre vállal is szolgáltatást. Mondjuk ezt sem érdekel.
Tehát
végül is
lehet, hogy ez egy összegben egy viszonylag nagyobb kiadás, de azt kell nézni, hogy akkor ezt valóban hosszú távra vette az ember. Ez az egyik, és hogyha a bőrcipőnél vagy a másik kombinációnél vagyunk, akkor az számít szerintem még ugye, hogy milyen szabás mintája van. Egyrészt azért is számít, mert hogy mennyire lesz kényelmes, másrészt pedig ugye a vízhatlanságot azt alapvetően úgy tudják garantálni a ruházatnál is, hogy minél kevesebb varrást próbálnak.
Mert itt a varrás az át kell, hogy szúrja.
Így van. És akkor utána azt le kell, hogy szigeteljék. És ezért azok a fajta cipők, amelyeknek olyan szabás mintát alkalmaznak, amelyek például a nyelvnél is behajlanak, stb. Azok nagy valószínűséggel sokkal tovább lesznek vízállóak.
Az ideális lenne igazából az egy darabból varrott bőrcipő, de nem biztos, hogy ez nekünk szükséges.
De ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy darabból varrott bőrcipő, hogy ez nagyon nehéz, és bumszli, és egyszerűen nehéz benne járni. Tehát én azt gondolom, hogyha egy cipőt kellene venni, akkor én inkább ezt venném, mert abból egy könnyebb, nem egy nagyon komoly változatot, aminek merev a talpa, és rá lehet akár hágóvasat csatolni, nem egy ilyet, hanem egy ilyen orrant bőrcipőt, ami direkt ilyen könnyű bőrcipő, mert abba azért nagyon sok helyre el lehet menni, és a bőrt ugye lehet utólag is pluszban impregnálni, akkor is, hogyha nincsen ebben egy külön beépített lélegzőanyag, ezeket is lehet látni. Én azt gondolom, hogy a beépített lélegzőanyagoknak igazából nincsen sok értelme. Egyrészt, mert ha valóban annyira intenzíven mozgunk, mondjuk főleg egy cipőben, ami az egyik legizadékonyabb testrészünk, a lábunk, akkor egyszerűen azt a mennyiségű izzadságot kiengedni nem tudja, és a probléma az van vele, hogy a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a lélegzőanyagok, ezek sajnos ilyen 2-3 évig tudják azt a minőséget fenntartani, amivel elindultak, utána már rohamosan csökken, mind a vízárosság, tehát főleg a vízállóságuk, ezáltal a lélegzésük javul, de ugye, tehát nem erre csinálták. Ezek ugye olyan mikro töltséres szerkezetű anyagok, amelyeken a víz molekula nem fér át, viszont a víz gőz, tehát a víz ugye gázhalmaz állapotban át tud rajta jutni. Tehát amit mi kipárologtatunk, akkor az kifele megy, és a töltsérek így vannak kialakítva abba az irányba. De sajnos ebből azért még olyan nagyon hosszú távon, még akkor is, hogyha szekrénybe áll, akkor is tönkre megy.
Tehát akkor érdemes bőrcipőben gondolkodni.
Hát azt mondom, ha egyet kellene venni, én azt vennék, és akkor van még egy, hát nagyon-nagyon számít az, hogy kényelmes legyen. Itt érdemes, hogy egy olyan boltba elmenni, ahol ezzel foglalkoznak. Nagyon sok boltban vannak mindenféle tereptárgyak most már, amivel
kőre rá lehet állni, lépcsőre, lejtőre.
Tehát lehet ott gyakorolgatni, és tényleg azt mondom, hogy a cipő egy hosszú távú befektetés. Próbálgassák, tehát szálljanak rá ott a helyszínen, és még hogyha találtak egy árban, fazonban megfelelő cipőt, próbálgassák. Persze azért a legtöbbször az ember lába azért erősebb, mint a cipő, előbb-utóbb majd rá fog alakulni.
Az működőképes hüvelyik új szabály, hogy a zoknival felvett cipő sarkába a mutatójunkat, ha bedugjuk, akkor a cipőnek még mindig tökéletesen kényelmesnek kell lenni, és feltehetően az a jó, jól lehet, bár nagynak látszik így első látásra.
Hát én azt gondolom, hogy én nem. Én ezt a szabályt nem alkalmazom.
Ezt lehet olvasni sok helyen, hogy ezt így kell csinálni, mert az lesz a jó, az ugyan nagynak fog látszani, meg az ember úgy így lötyög benne a lába, de az igazi.
Hát nem. Én ezzel nem értek egyet, ettől függetlenül nem biztos, hogy nekem van igazam. A cipőnek passzolnia kell. Attól nincsen rosszabb, amikor ugye az ember járkál, és felle jár benne a sarka.
Egy rosszabb van, amikor kicsi.
Ja, igen, az mindenképpen. Természetesen ugye, hogyha ezeket a cipőket elképzeljük, és magas szárú bakancsok, nem kell a végletekig magas szárban gondolkodni, de ez a magas szár éppen arra tesz lehetőséget, hogy ha a fűzőt tudjuk kibeállítani itt a csűd résznél, akkor nyilván hátrébb tolja a lábomat. Tehát persze, az azért érdemes, hogy valahol még legyen benne hely, de úgy kell tudni megszorítani a fűzőket, hogy azért a sarkam az ne mozogjon fel benne. Tehát ettől még lehet, hogy elől van még valamennyi hely, meg oldalra. Tehát ugye az embernek a lába egy-egy hosszabb út során meg is dagadhat, és akkor persze előáll az, amiről beszéltünk, hogy kicsi, és az nagyon-nagyon rosszul hozza ki magát. De hogyha állandóan lötyög benne a lábam, akkor pedig az egyenes út a hólyagosodáshoz, tehát ahhoz, hogy hogy a vízhólyagok keletkezzenek, hiszen pont ez a mechanikus igénybevétel az, ami a bőr rétegeket elválasztja egymástól, és a kötőszövetekbe ez a víz bele gyűlik.
Egy másik szinte a cipővel kapcsolatos, de vallási jelentőségű kérdés, hogy milyen zoknit vegyünk a cipőbe itt, és nagy elméletek vannak, hogy miért érdemes belevenni. Ha maradunk a saját bőrcipőnknél, akkor abban miért érdemes venni?
Én ide azt mondanám, hogy érdemes venni egy vékony alsó zoknit, ami egészen vékony, és ez egy szintén egy ilyen az alsóruházathoz hasonló 100% műszál, de ugye ez a műszál nem az a műszál már, mint mondjuk 40 éve, nem az otthonka és nájloning, de ez műszál. A műszálnak az a lényege, hogy nem bírja beszívni a vizet, ezért azok a részek kivezetik belőle a vizet a külső rétegekhez, hiszen nem lesz tőle soha nehéz, stb. És akkor erre a vékony műszálas anyagra, erre vannak gyártott alsó zoknik, felvenni egy kevert anyagú
gyapjú
vastagabb.
Műszál,
ami kevert, tehát én azt mondom, hogy csak a tiszta gyapjú zokni, az megint csak az 1950-es évek tiroli mászóéva, ez teljesen egyértelmű, hogy ők a gyapjúra esküdtek. A mai napig is egyébként az osztrákoknál mindenki gyapjú kesztyűben is mozog, ami persze teljesen jó, és nagyon sokáig még vízhatlan is, meg hát elvileg vízesen is meleg, de azért pont azért, mert itt olyan komoly mechanikai igénybevétel van a lábnak, ebbe elég sok pénzt, energiát öltek bele zokni gyártó cégek is.